So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és velem szemben pedig Méhes Károly szakújságíró ül, akivel pedig majd az elmúlt szingapúri nagydíj történéseit fogjuk megbeszélgetni. Szervusz, kérlek!
Szervusz!
Hát kérlek szépen, Szingapúron túl vagyunk, ugye úgy búcsúztunk el az előző részben a kedves hallgatóktól, hogy az nagyon izgalmas olasz nagydíj után bízunk benne, hogy egy izgalmas szingapúri nagydíj vár ránk, mert hát ugye hatalmas egy társadalmi igény van az izgalmakra, megkaptuk. Zseniális volt, nincs rá panaszom, és ugyanaz, mint Monzában volt, hogy péntek izgalmas, szombat izgalmas, vasárnap izgalmas.
Hát én sem mondhatok mást, megkaptuk ráadásul, ugye végre van egy új győztesünk, legalábbis egy új győztes csapat idén, és hát ahogy egy kicsit már előzetesen megrágtuk ezt a témát, hogy a fene se gondolta volna néhány versennyel ezelőtt, hogy a Ferrari lesz az, amelyik megszakítja a Red Bullnak ezt a elképesztő idei és tavalyról átnyúló sorozatát, és hát tényleg azt kell mondani, majdnem olyan csodaszerű történés, mint annak idején 88-ban Monzában, ugyan amikor a McLarennek a száguldását szintén Ferrari, de ott az sokkal esendőbb volt a dolog, mert hát az ölükbe pottyant egy győzelem, itt meg alapvetően meg is dolgoztak érte, vagy nem az, hogy megérdemelték, hanem hát Sainz kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy kicsit előre szaladjunk.
Hát figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogyha viszont tényleg 88-at, ha, mert egyébként elég sok párhuzamot vannak mostában 88-al és 2023-mal joggal véleményem szerint. Mind a két évnek a közös jellemzője az, hogy van egyetlen csapat, aki magasan kiemelkedik a mezőnyből. A 88 Monzában ott egy vezetői hiba miatt esett ki a Senna az érről. Viszont most itt 2023-ban tulajdonképpen nem is tudott hozzászagolni a magasan kiemelkedő pilóta a magasan kiemelkedő autóval, név szerint Max Verstappen nem is nagyon tudott hozzászólni, még a dobogóhoz sem, úgyhogy valójában ezért egy picikét talán nagyobb értékkel bír az a győzelem a Sainz részéről. Milyen érdekes egyébként, hogy mind a két szériát egy Ferrari szakította meg, és ugye ott meg Gerhard Berger volt az, aki ugye megnyerte a versenyt, de viszont erre ez nagyon keményen megdolgozott érte a spanyol.
Hát olyannyira, hogy tényleg az egész hétvégének ő volt a sztárja, hogyha ezt mondhatjuk, mondjuk Russell is egy kicsit azért, csak hát ő neki ott volt az elég csúnya fekete pont a végén, de tényleg Sainz most úgy tűnik, hogy a nyári szünet után megtáltosodott, tehát vele valami történt, evett vagy ivott, vagy ő is elment pszichológushoz, mert elképesztően felszívta magát, és azt maga Leclerc beismerte, hogy most úgy tűnik, hogy Sainz ezt az autót, ezt az SF23-at, ami az év első felében sehogy se akart menni. Biztos voltak fejlesztések is, tehát láthatólag sokkal gyorsabb a járgány, de a kettejük közül most, akármennyire is fura, Sainz tudja ezt az autót jobban terelgetni a pályán, és tényleg itt Szingapúrban minden afelé mutatott, hogy abszolút érzi ezt a kocsit, teljesen magabiztos, ami korábban azért nem volt rá mindig jellemző, és az, ahogy ezt az első helyet ő megvédte a futamnak a utolsó harmadában, a teljesen elhasznált gumiain, az egészen zseniális volt, pláne az a taktika, majd biztos még kicsit kivesézzük, hogy hogyan tartotta maga mögött az ellenfeleket, és gyakorlatilag nem tudtak ebből a fura Sainz által szőtt csávából kikerülni.
Ha azt kell, hogy mondjam, hogy megint a Sainz okosabb volt az autóból a stratégiákhoz
képest. Igen, nagyon jól olvassa a versenyt.
Tehát meg, megint ő mondta azt,
hogy ez nem... van egy program ezek szerint, hogy ő mit akar csinálni.
Hát hallod, ennyi taktikai baki után át.
Na de most tényleg az volt a jó, hogy ez, ebben nem kotyogtak bele nagyon, úgy tűnik a boxfalról, tehát nem volt nagy ötlet, hogy most még cseréljünk át vizes gumira, vagy valami hasonló, mert ez is akár belefért volna, hanem ő megmondta, hogy hát, hogy jaj, hogy ott van mögötted a Norris, ugye beszóltak egyszer-kétszer, mondták, hogy hát ez a taktika a része, for purpose, hogy ezt direkt azért csinálom, hogy ugye nyithassa a szárnyat, mert ugye a Merci még jobban előre jönni, és hát ez tökéletesen bevált olyannyira, hogy szegény Russell volt az, aki besokalt a végén, és valahogy egy másodpercre, vagy másodperc tört része alatt egy pláne egy városi pályán nagyon könnyű ugye elcsípni a falat. Aztán vele ez történt.
Hát minden esetre kérjük Giorgia Menonit, hogy legyen kedves Carlos Sainzot kinevezni olasz védelmi miniszternek, mert amit tényleg ezen a versenyen művelt, az megsüvegelendő, tényleg nincsen rá jobb szó, mert az első lépés a szombaton történt meg.
Hát jó, ugye ezen,
tehát magát a polt megszerezni.
Kemény
csata volt a pol pozícióért. Szóval nagyon szoros volt a mezőny végig, és tényleg azt nézegettem, talán a Q1-ben volt, hogy az első 13-4 pilóta 8 tizeden belül, tehát itt egy ilyen hosszú pályán, minden versenypályán egy hiba megbosszulja önmagát, csak mondjuk lehet, hogy egy más versenypályákon egy hiba mondjuk egy vagy két pozíció, itt viszont mondjuk 3-4 sor. Úgyhogy ezt ő nagyon jól megágyazta péntek, vagy szombaton, és vasárnap pedig amikor kellett, akkor visszavett, amikor kellett, belehúzott.
Hát meg a start, hogy azt is nagyon jól abszolváltak.
Így van. Tehát mindent helyesen csinált. Uh-huh. És pont ezt így beszélgettük így a műsor kezdete előtt. Ha megnézzük, hogy például Silverstone, Hungaroring, illetőleg Zandvoort, mind a három pályán a Ferrari, inkluzíve mind a két pilóta, gyalázatos volt. Nem volt meg a tempó, nem volt jó a taktika, semmi. Hát láttuk Zandvoortban, hogy 4 kerék helyett 3-at kap a Leclerc, meg ilyenek, tehát ez... De most tényleg, ha neked valaki azt mondja, hogy ezen a három versenyen összesen 23 pontot kapart össze ez a két pilóta. Ha valaki azt mondja neked mondjuk a katasztrofális, megyük csak a magyar nagydíjat, meg mondjuk akkor Silverstone-t, összesen akkor 13 pontot gyűjtöttek. Hogy valaki akkor neked azt mondja, hogy figyelj, ne legyél elkeseredve, pár hét jön Monza, pole pozíció, és egy harmadik hely, akkor nyilván rávág oda, hogy mondtad is az előző műsorban, hogy igen, a Ferrari Monzára mindig extrán készül. És akkor azt mondja, hogy nem, mert utána elmennek Szingapurba, megint pole pozíció, és nyert. Te ezt elhitted volna neki?
Hát én az ilyenekhez szívesen elhiszem, amelyik a realitás talaján maradva nem biztos, hogy csak a lelkület hajtott volna. Hát hála Istennek, hogy tényleg, amit így azért, hogy ugye Fred Wasser mondogatni szokott, hogy hát már látja a fényt az alagút végén.
Na jó, de ez munkahelyi kötelesség.
Nyilván mindenki ezt mondja, de hát elhitte az ember azt, hogy valóban azt, hogy Monzára valamit kitalálnak, mert hát ugye egy ilyen év, amelyik rosszul indult, majd még rosszabb lett, ugye egy futam volt, ugye, ahol egy kicsit jobban teljesítettek, de összességében, főleg ugye a tavalyi évből kiindulva, amikor nagyon sokáig BBC-mért küzdöttek, hát ez egy teljesen síralom volt, ugye Mika Häkkinen azt mondta, amikor meglátta ezt az autót februárban, hogy tudta, hogy kuka.
Tudta a McLaren erről, hogy jó lesz.
Arról meg, igen, jó, hát végül is a McLaren pilóta volt.
De bejött.
Mindegy, neki. De hát ugye most nem mondta, mit tudom én, augusztus közepén a Ferrari-ról.
Mert túl korán már most.
Úgy, ő meg aztán megint ránézett, mit tudom én, Zandvoortba, hogy ebből mégiscsak lesz egy jó autó.
Hát figyelj, az ő kristálygőmben az minimum 3 hónapos szavatossági idő. Tehát most azt mondja neked ott augusztusban, hogy figyelj, majd szeptember közepén lesz valami, hát akkor azt mondod, hogy figyelj, kicsit korán van még ez.
Na mindegy, az a lényeg, hogy hát ezek szerint elő tudtak valamit varázsolni ott a maranalei mérnökök is a kalapból, mert ugye ez azért anélkül nem megy. Tehát a két pilóta valószínűleg minden futamon maximálisat nyújtja, és próbálják kihozni abból az autóból, amiben épülnek a legjobbat. Most meg hát ugye a legjobb az valóban elég volt a legjobbhoz, tehát ugye ez a kérdés. És hát nyilván kellett hozzá az, hogy a Red Bull valamilyen okok folytán ezen a pályán sem erre sem működött. Tehát a futam második felébe aztán azért Verstappen nagyon rákapcsolt, és ott úgy lehetett látni, hogyha előrébb indul, meg ugye ők most a virtuális és rendes széfőtikáros időszakra hivatkozva mondják, hogy azért bukták el ilyen mértékben a futamot, ugye dobogóra se jutottak hosszú-hosszú idő után, de ez most tök mindegy, az a lényeg, hogy végre volt egy olyan futamunk, amikor ők bajba voltak, meg látjuk, hogy ebből lesz Suzukában valamit visszaköszön-e még, tehát ugye ilyen szárny szabályzat miatt elméletileg elképzelhető, egy kicsit visszaveti a Red Bullnak a tempóját, illetve most már egyre többen azt mondják, hogy erre az autóra ők ugye egy fillért nem hajlandó költeni, tehát a fejlesztések azok leálltak valószínűleg már a nyáron, mert minek, ugye így is mindent megnyertek.
Na de így nem esel vissza egyik hétvégére a másik.
Hát igen, ez egy nagyon fura. És tényleg függetlenül attól, hogy Monza egy szuper gyors pálya, ez is alapvetően egy gyors pálya a maga módján, persze utcai pálya, meg több rajta a kanyar, mint Monzába, de hát akkor is szembeszökül a különbség, és hát gondolom azért Adrián Newey töri a fejét, hogy mi legyen, mert Suzuka meg szintén egy szuper gyors pálya, noha ott is azért vannak vidám kanyar kombinációk, amiket meg kell oldani. Nagyon érdekes lesz ez a vasárnapi verseny, hogy most akkor itt volt egy törés a bajnokságnak a menetében, és egy a maradék pár futam teljesen más képet fog festeni. Nyilván már Red Bulltól meg Verstappentől nem lehet elvenni a VB címeket, de hogyha még lenne egy ilyen utolsó harmada a bajnokságnak, amiben egy kiélezett harc folyik az egy-egy futam.
Tudnám szeretni.
Azt nagyon kívánom én is. És láthatólag a Merci is kezd egy kicsit újból magára találni, mert ő nekik is volt egy ilyen fölívelésük, lehanyatlásuk, akárcsak a McLarennek. Vagy hát az van, hogy most ez egy ilyen különleges vasárnap volt, amikor a kisfiúk voltak a nagyok, és majd visszaáll az erős sorrend egy hét múlva.
Hát ugye meg is énekelték, hogy gyönyörű vasárnap, hát úgyhogy ez most a Ferrari szurkolóknak ez egy gyönyörű vasárnap volt, tehát vagy vidám vasárnap, hogy ha már így vasárnap témánál megyünk. Igen, tehát azt viszont azt ki kell emelni, hogy két különböző karakterisztikájú pályán volt nagyon versenyképes a Ferrari. Nagyon-nagyon sok mindennél nem szokta várni az ember a japán nagydíjat, mert nem nagyon szeretek én fölkelni olyan rohadt korán, ha bár most már ez is azért már...
Előrébb hozták,
de most már nem fáj annyira csak
az így fél. Nem 4-kor van a start, vagy 5-kor van, hanem 7-kor.
Tehát azért az meggondolom, de tényleg rettenetesen várom, hogy valóban ez a technikai direktíva változtatása hajlószárnyakat illetően kavart be ennyire, vagy valami egészen más. Ha például csak a 2014-es évet veszem. 2014-ben a Mercedes úgy, hogy saját magát vissza kellett tartani, ezt ugye nemrég Toto Wolff vallotta be, hogy nem, sokkal jobban nagyon tudták volna verni a mezőnyt, hogyha nyélen mennek, de muszáj volt visszafogni magat, nehogy szabálymódosítást kérjenek az ellenfelek, amit egyébként Toto Wolff már nagyon pedzeget, hogy hát meg kéne valahogy fognia. De hát ezt tudod, ez a szelektív memória, tök mindegy. Tehát, hogy 14-ben is azért, meg úgy a további években is azért a Szingapurban a Mercedes mindig botladozott. Volt, amikor jobban ki tudott belőle jönni, például mondjuk 2017-ben is, mondjuk ott, hogy marha nagy mákjuk volt, hogy rögtön az első három helyezett levitte magát egy Ipponnal, ez a Verstappen Vettel Raikkonen trió.
Akik az élről indultak.
Ráadásul, akkor még az Alonso is elrepült előle azzal a harmad gyenge McLarennel. Szóval itt most valahogy úgy jött ki a lépés, hogy itt most nem jött ki a lépés a Red Bullnak, úgyhogy én pontosan ezért az egyért várom, hogy arra a kérdésemre akarok választ kapni, hogy valóban azért történt ez a visszalépés, mert már nem hajolhatnak a szárnyak úgy, ahogy kéne. Vagy esetlegesen, amire én kevesebb esélyt adok, amit te is mondtál, hogy esetlegesen a fejlesztési, tehát a fejlesztések ütemezésével talán itt egy kis visszaesés várható. Viszont ami ez ellent mond, az, amit még az év elején pedzegettem neked, hogy olyan furcsa volt, hogy amikor nem a Verstappen nyert, és tehát késhegyre menő csatákat vívtak a Perezzel, én akkor elmondtam, hogy mi a franciát olyan ideges. Nem értem a Verstappen idegességét, hiszen tudja magáról nagyon jól, hogyha az elmúlt két évben tulajdonképpen ledarálta a saját csapattársát a korábbiakkal együtt, Tehát, hogyha ezt is bedarálta, akkor most miért kéne idegesnek lenni? És én tudod, mondtam neked, hogy nekem van egy olyan gondolatom, hogy esetleg ő attól fél, hogy kiderül valami turpisság, és szeretne minél többet kimaximalizálni ebből a átmen időszakból. Ugye van az a mondás, hogy mi a különbség a valóság és az összeesküvés elmélet között 6 hónap. Mm-hmm. Tehát, hogy és most már 6 hónap felé már azért már közeledünk, tehát lehet, hogy erre akarom megkapni a választ. Suzukába oda megyünk, az elvileg papíron a Red Bullnak az tükörből tolatva, legalábbis a Verstappennek. Nagyon várom a következő versenyt.
Hát én is, mert a Ferrari esetében is tényleg az a kérdés, hogy most ők megtaláltak-e valamit ezen az autón, amit mégiscsak a maguk javára fordítottak, és az is biztos, hogy ebből a 2 futamból, tehát Monza és Szingapur, ők nagyon sokat tanultak még. Tehát, hogy hogyan lehet ezt a kocsit a legjobban használni ezekkel az új fejlesztésekkel, amikről ugye keveset tudunk, hogy pontosan mik lennének, de nyilván ez a 2 futam megtanította őket arra, hogy még inkább használják, sőt lehet, hogy már Monza megtanította őket, és ezt már Szingapurba tudták kamatoztatni, illetve most Suzukába, akik 7 nagyon jó eredmény kapcsán lehet, hogy még erősebbek lesznek. Plusz ugye ott van egy csapaton belüli rivalizáció, azért akárhogy is nézzük Leclerc és Sainz között. Nyilván a Monaco is akar visszadegradálódni teljes mértékben 2. számú pilótává, nem ehhez van szokva. Ugye most, amikor kérdezték ezt, hogy őt most beáldozták-e vagy nem, erről ugye nagyon diplomatikusan azt mondta, hogy itt
nem,
szó nincs erről. Ez most így jött ki a lépés, és hogy fordított esetben is természetesen ugyanígy működne a dolog. Ami valószínű, hát hogyha ő áll az élen, és a Sainz a 3. vagy 4., akkor most nem kezdik el ott variálni a kártyákat. Hát biztos, hogy egy keserű pillanat a Leclerc számára, hogy most 2-szer is gyakorlatilag kikapott elég nyilvánvalóan a csapattárstól, most stratégia ide vagy oda. Azért valóban 19 óta nem ehhez van szokva, tehát ő azonnal elkezdte gyepálni a Vettelt is, amikor megérkezett a csapatba, pedig ott is azért párszor rászóltak, hogy hát így Sebastian, meg új Sebastian nem érdekelte, és ez a hegemónia egészen mostanáig tartott. Aztán hát meglátjuk, hogy ezt hogy oldják meg egymás között.
Minden esetre most, hogy itt Sainz a csapaton belül kiemelkedik, azért azt szeretném megjegyezni, hogy én 2021-ben én nagyon oda voltam a Sainzért, ezt ugye többször is jeleztem felét, hogy figyeld meg, azért ez a srác, ez nem gyenge. 2021-ben volt egy nem túl versenyképes autója a Ferrarinak, most 2023-ban van egy nem túl versenyképes autója a Ferrarinak, mind a kettőben ugyanaz a közös jellemző egyébként, hogy Carlos Sainz a rossz autóból sokkal jobban tud kihozni.
Igen, és ez egy nagyon jó fokmérője egyébként a tehetségnek, vagy a csapaton belüli hasznosságnak, mert egy jó autóval győzni, ugye azt is el kell intézni, átolcettik, hogy tökéletes autóval tökéletes versenyt futni és beérni elsőként, de egy rossz autóból kihozni, és ugye az igazi nagypilóták sokszor ezt mutatták meg, és Schumacher ugye, amikor oda ment 96-ba a Ferrarihoz, akik az utóbbi előző 5 évben ugye alig nyertek 2 versenyt, az egyik is Mászli volt az Alézének a kanadai sikere, és ő azzal a traktorral, ahogy ki is nézett egy kicsit, meg nem is volt túl jó autó, azonnal 3 futamot tudott nyerni, tehát és motiválni tudta a csapatot, tanácsokat adni, tehát hogy egy olyan közös munkába belefolyni. Lehet, hogy ez Sainznak erőssége, lehet, hogy tiszta sebességben nem, esetleg nem annyira gyors, mint a Leclerc, de hogy ezeket a kvalitásait most kezdik észrevenni, ezek most kezdenek kidomborodni, és tényleg ez, ahogy ő, ez most nagyon jó volt, én nem nagyon szeretem a rádiózást verseny közben, néha olyan bénán hangzik, hogy push, meg nem tudom micsoda, de most, hogy hallhattuk, hogy zajlott a csapat és a pilóta között az egész verseny végének a felépítése, meg hogy mik voltak a Ferrari, meg mik Sainz részéről a dumák, hát az nagyon élvezetes volt, hogy ilyen kvázi lábjegyzetként ott volt, hogy ő mit csinál pontosan, és miért csinálja.
És milyen jól tudja olvasni a versenyt.
Igen, tehát, és hogy ez teljesen rendben volt, és meg volt az eredménye. Tehát, tényleg úgy történt, ahogy ő ezt kitalálta.
Így van. És azért ezt ne felejtsük el, hogy ezt a Carlos Sainzot, akit most joggal magasztalunk, két hónappal ezelőtt már arról cikkeztek, hogy na vajon mikor fogják elküldeni, hova fog menni, ki jön a helyére, stb. Úgyhogy, de hát a Forma 1 az mindig is ilyen volt, hiszen most például Sergio Perezről egyre hangosabbak a pletykák, hogy lehet, hogy talán már a jövő évet sem éli meg a Red Bullnál, na jó, de hát kit hoznának a helyére, tehát arra is kíváncsi vagyok, hogy például ki lesz az a pilóta, aki mosolyogva fölteszi a kezét, hogy igen, én szeretnék a Red Bull pilóta temetőjébe oda menni, és bár tehetségesnek tartom magamat, de majd én oda megyek, és megverem a Verstappent, és tök jó leszek, és nem. Na mindegy. Viszont térjünk át egy másik csapatra, aki szintén nagyon-nagyon erős hétvégét teljesített, viszont nem tudta kellően magas pontszámra váltani, Mercedes, és azon belül pedig George Russell. Én a verseny előtt én azt a tippet tettem meg, hogy Russell első, Sainz második, Verstappen a harmadik.
Uh-huh. Nem rossz. Egyébként van benne ráció, bár ugye utcai pálya lévén én a Verstappen most alapból nem tettem volna be az első három közé, mert nagyon sok jó kocsi volt közte, de...
Piastri 17-ről 10, tehát lehet előre ugrani?
Hát lehet, de lehet, hogy más 17-ről följönni 10-re, mint akár 10-ről az elsőre. Mindegy, az a lényeg, hogy hát igen, ez a Russell az kétségtelen, hogy egyik legjobb futamát teljesítette egészen a 61. kör feléig. És tényleg jó volt, és hát ugye ott is lehetett hallani a mérnökökkel való dumát, hogy hát, hogy ezt a versenyt meg akarom nyerni, mit kell tegyek még ahhoz, vagy mondjátok, hogy hogyan lehet. Tehát ő érezte a magában is nyilván, meg most az autóban is a lehetőséget, hogy ez a kocsi voltak éppen képes a győzelemre, de hát most ilyen a Forma 1, sokat láttunk már az utolsó körökben való elhullásokat, meg kieséseket. Úgyhogy megértem szegény Russellnek a hihetetlen csalódását, de ugye ahogy mondani szokták, hogy ezekből a hibákból lehet a legnagyobbakat tanulni, meg épülni, meg we rise together, ugye, meg a hasonló.
We win together, we lose together, így van.
Hát hatalmas pofon. Főleg úgy, hogy ő úgy gondolta, hogy ott áll a győzelem kapujában, nem egészen tudom, hogy hát mondjuk félkörrel a vége előtt, hogy gondolta, hogy a Norriszt is, meg a Sainzot is meg fogja még előzni, de az tény, hogy egy harmadik helyet dobott el, az tuti, és nagyon jó verseny futott egészen addig a pillanatig, amíg a falat meg nem koccolta.
Ami még úgy érdekes így Russell-lel kapcsolatban, hogy most már ez zsinórba, hogyha az emlékeim nem csalnak, ez a harmadik olyan hétvége, amikor felülmúlja a csapattársát, a Hamiltont, igaz előtte meg Hamilton volt fél évig csapaton belül a Russell előtt, de most is mind az időmérőedzése, mind a versenyen tisztán Hamilton előtt, és hát nyilván Lewis Hamilton most a verseny után lenyilatkozta, hogy bezzeg, hogyha ő lett volna a harmadik helyen, akkor ő oda ment volna és megpróbálta volna. Lehet, hogy ő le tudta volna gyűrni azt a DRS vonatot, amit a Sainz nagyon taktikusan és okosan kiépített Norrisszal szembe, de ettől függetlenül én még annyit szeretnék visszakanyarodni, amit mondtál, hogy hát ilyen hibákból lehet tanulni, de ugyanezt a hibát megtette egyébként a Lando Norris is. Csak persze, neki annyi csak volt a mázlia, hogy
tehát kisebb felületen.
Ő mondta is, hogy abban a pillanatban összeszarta magát, mert hogy te jó Isten kiesek, és ez is azt bizonyítja, hogy bizony-bizony ezek a fiúk szenvedtek az elemektől, tehát borzalmasan meleg van, borzalmasan nagy a tempó, borzalmasan el vannak kopva a kerekek, és borzalmasan nyomnak hátulról. És azért ez egy nagyon magas stresszfaktor, és azért le a kalappal azért mindenki előtt, tehát tényleg mind a három pilóta, vagy mi tényleg ide veszük még a Hamilton listát, hogy azért itt azért tényleg 110%-on kellett menniük.
Hát ez kétségtelen, tehát egy kicsit eszembe jutott nekem a 81-es spanyol nagydíj, ahol az Gilles Villeneuve nyerte, de mögötte ott vonatozott ugyanígy jóval hosszabb időn keresztül, majdnem 40 körön keresztül a második, harmadik, negyedik, ötödik, és ők se tudtak mit kezdeni vele, mert olyan ügyesen irányította az élről a futamot, 1,24 másodpercen belül futott be az első öt.
Az első öt.
Tehát gyakorlatilag
egy másodpercen, időmérőről beszélünk,
nem időmérőről. Ez a futam. És hát az is egy ilyen szenzációs és legendás győzelem lett. Én szerintem a Sainz-féle siker is így beírta magát a legalábbis a 23-as évnek az arany fejezetei közé, mert hát egy elképesztő produkció volt. Most arról utólag ugye egy vitázgatni, hogy most a Hamilton mit tudott volna kezdeni, meg egyáltalán mi lett volna, ha, hát ugye ez így tudjuk, hogy történészi szemmel egy teljesen botor kérdés. Az tény, hogy a nyári szünet Russellnek is mintha jót tett volna, tehát ő vele is történt. Amit elmondtak minden csapatnál, minden pilóta, hogy recharge the batteries, ugye erre jó a nyári szünet, és ez neki is sikerült, mert valóban a tavalyi szuper éve után úgy tűnt, hogy egy kicsit elszürkül most Hamilton mellett a nyári szünet kezdetéig, és most, mintha jobban összekapta volna magát, és nyilván ezt szokták mondani, hogy ez fejbe kell ott lenni, mert fizikálisan nyilván mindenki annyira föl van tuningolva, hogy nem az a probléma, hát elfárad, meg izzad, meg mit tudom én, de hogyha elég mentálisan erős, akkor egy ilyen futamot. Ez nem is feltétlen koncentrációhiba volt, vagy ilyesmi, amit úgy láttunk, Senna 88 Monaco, vagy azért a Schumacher is a bajnokok fala, meg Damon Hill, meg mindenki. Tehát mindenkinek akármilyen tapasztalt már egy pilóta, meg olyan sok versenyben a háta mögött szeretett. A Schumi mindig azt mondta, hogy neki egy szezonban egy hiba belefér, ami a maga részéről. És ez tényleg hát óhatatlanul jön, mert nem tudsz főleg manapság ilyen 20x versenyt végigcsinálni, úgyhogy sohasem hibáz. És hát van, amikor nagyobb árat kell fizetni, most ha ugyanez a Russell-al a hatodik helyen történik, hát
igen. Meg főleg egy ilyen szezonban, amikor tényleg, tehát mindenki fellélegzik a nyomasztó Red Bull fölényt, hogy jé, vannak ott az élen más csapatok is, nem csak a Verstappen, tehát azért, hát és ezek ott dupla reflektorfényt kap.
Igen, hát ez a bosszantó benne, nem biztos, hogy lesz még ilyen esély. Igen. Tehát, hogyha mondjuk minden versenyen a győzelemért küzdene, akkor sem mindegy, de nem lenne ennyire frusztráló a dolog, hogy most egy jó eredményt el tudott volna érni.
Ha már hoztam egy ilyen párhuzamot a Ferrari-val kapcsolatban, hogy Silverstone és Hungaroringen összesen csak 13 pontot gyűjtött, akkor van itt egy másik érdekes dolog, hogy Lando Norris ismét dobogon, ismét egy nagyon jó hétvégén tudhat maga mögött. Még Oscar Piastrit is ide sorolom, akinek nagyon nem jött ki jól a lépés a Q1-ben, viszont ennek ellenére a versenyen hatalmasat ment, tehát 17-ről 10-re, azért az nem hiszem, hogy sokan fogadtak volna rá, hogy akkor ő akár itt pontot fog szerezni, megcsinálta, ügyes volt nagyon. De azt néztem, hogy ugye a szezon kezdett Bahrain március eleje. Kanada azt hiszem az június közepén igen, volt,
tehát
a Bahraintól Kanadáig össze-vissza az egész McLaren 12 darab pontot gyűjtött, majd jött Silverstone, jöttek az újítások, és onnantól viszont háromszor is dobogóra tud állni, három második helyet gyűjtött össze Lando Norris, úgyhogy ha azt kérdeztem tőled, hogyha valaki neked akkor azt mondja, hogy akkor a Ferrari lesz, aki megtöri a Red Bullnak az egyeduralkodását, valószínűleg nem hitted volna el, bár jól esett volna, nyilván. Na most megkérdeznék bármilyen McLaren rajongót, hogy gondoltál volna bárki is, hogy akkor Kanadában valaki oda, és azt mondja, figyeljetek, figyelj meg, jön a következő verseny, jönnek az újítások, és akkor át fog domborítani a Lando Norris, hogy három második helyet fog behúzni a következő versenyeken összesen.
Hát ugyanez a, ugye a Ferrari-nál később jött ez az effektus most, de hát minden esetre jó volt azt látni annak idején, tehát a nyár közepétől, hogy azért McLarennél is van feltámadás, mert ugye ők is egy olyan rettenetes évkezdés után voltak, hogy hát az ember nagyon sajnálta ezeket a fiatalokat, akik így azért fogynak szépen, vagy nem fogynak, hanem inkább gyűlnek az olyan évek, amikor még fiatal ígéret, vagy még fiatal ígéret, vagy nem nagyon történik semmi, és akkor megint itt egy szezon, ahol láthatólag nem, hogy világbajnok nem leszel, hanem, hogy még egy dobogós helyek is.
Vagy még a pont.
Vagy a pont. pontok, tehát ugye Norrisnál most már ugye végre a győzelem lenne ugye a következő lépcsőfok. Még az is lehet, hogy összejön neki idén valami.
Hát egyszer biztos. Tehát egyszer biztos.
Jó konstelláció alkalmával, de hát ez a jó, hogy egyes csapatok azért bele tudnak rakni, van olyan mérnöki gárdájuk. Aztán ugye fejleszgetni, mindenki fejleszget, de hogy aztán vagy működik, vagy nem, ugye ez nehéz nagyon eltalálni, pláne úgy, hogy mindenféle pályán aztán az a fejlesztési csomag hozza, amit várnak tőle. De most azért az ellen példa is ott van sajnos az Aston Martin esetében, hogy ők is elmondják azért szinte minden második versenynél, hogy fejlesztési csomaggal érkeznek, és ennek ellenére most Zandvoortot kivéve a pakliból az évelei produkciójukhoz képest siralmas, amit előadnak. És az, hogy most már ugye annak is szinte örülni kell, hogy az első tízben az Alonso pontot szerez, most Stroll tényleg ne is beszéljünk, mert nincs is mit.
De fogunk róla beszélni, mert mindenféleképpen szeretnék róla beszélni.
De hát úgy, ahogy mondjuk, teljesen ellentétes évet írt le mondjuk a McLaren meg az Aston Martin, a két brit csapat, hogy az egyik nagyon magasról indult, és hát kezd visszahullni a minimum a középmezőnybe, míg a McLaren meg a nulláról indult jó formán, és hát azért most ott van egy erős, nem úgy csak középcsapat, hanem a harmadik, negyedik erőként lehet emlegetni lassacskán.
Na menjünk rá erre az Aston Martin és Lance Stroll féle sztorira, mert ugye azt a részét azt ugye most kiveséztük, hogy igen, jönnek a fejlesztések, és nem titkolt vágyakkal jöttek ide, hogy itt akár győzelem is lehet, hiszen rengeteg fejlesztést hoztak a Szingapúrra, az autóra, és ez megint nem akart működni, és ők a kanadai fejlesztői csomag óta tényleg nagyon el vannak téve az erdőben.
Főleg sebesség, tehát az, hogy lehetett látni, hogy itt a szingapúri hosszú egyenesekben, és hát nulla. Ugyanez volt Monzában.
Igen, és nem azért nulla, mert mit tudom én, az Alonso nem tesz meg mindent pedig.
Hogy nem, meg ugyan a Mercedes motor van benne, mint mondjuk a Williamsbe, amelyik meg ugye top speedbe, meg ott van az élen.
Igen, tehát hogy ez is alátámasztja azt, amit már korábbi adásokban is beszéltünk, hogy üdítő látni azt, hogy ahogy a fejlesztések jönnek, folyamatosan liftezik a Red Bull mögötti erősorrend, bár ezt jobb lenne az élen látni, de hát nyilván az élet nem habostorta, de ettől függetlenül tényleg valóban, ha nem is működnek a dolgok, de szépen lassan mindig egyre lejjebb és lejjebb süllyed az Aston Martin. Viszont mindenféleképpen Lance Strollról beszélgessünk, mert ez most már egy visszatérő jelenség, hogy folyamatosan, de most már kategóriákkal kikap a csapattársától, már elkezdték megpedzegetni, hogy hát, amit ideig nem tettek meg sohasem, tehát akár a Williamsnél volt, bárhol volt, soha nem mondták azt, hogy hát, ez a fiú azért ez elég harmatos, sőt volt, amikor még én is azt mondtam, hogy lehet, hogy egy fizetős pilóta, de az összes többi fizetős pilótához képest azért ő még úgy nyomokban tehetséget is tartalmaz. De most már azért egyre erősebbek azok a hangok, hogy hát lehet, hogy elmegy teniszezni, vagy mit tudom én. És most ez a hétvége is, hát amit a Q1-be csinált, az nyilván egy vezetői hiba, de már előtte se lett volna meg neki a köre ahhoz, hogy a Q2-be tovább jusson, de azért csak végignyomta. Mi van ezzel a fiúval?
Hát, nem.
Ennyit tud, és csak most látszik igazán, és most
hát
fogadja.
Hát ugye az Alonso faktor neki betett, én azt gondolom. Hát ugye a szegény Vettel oda ment ilyen levezető két évre, alapvetően szerintem ő is verte a Stroll, de nem ennyire látványosan.
Én tavaly mondtam azt, hogy nyomokba tehetséget is tartalmaz ez a fiú, de akkor, ha azt mondod, akkor lehet, hogy ez a levezetés faktor, ez már olyan volt, hogy csak úgy itt a Räikkönennél is ugye megfették, hogy az Aston Martinhoz is elment igazából csak pénzt keresni, hogy akkor?
Hát egy kicsit igen, nem akart szerintem eleve a Ferrari-tól úgy elkulogni végleg, hogy nem tudom mit gondolt, mert amikor őre szerződött azért az Aston Martinhoz lehetett sejteni, hogy nagyjából erre lesz képes a csapat meg a kocsi, de ettől függetlenül hát jó, nagyon szeretetre méltó figura volt, és hát ugye nagy ünneplésben volt része, amikor végleg távozott, de a Stroll esetében ez majdnem mindegy volt, mert igaz, hogy ő sokszor verseny közben egész szépen menetel előre, és tudom én...
17-ről 8.
Igen, tehát följön dobogós pontszerző helyekre, és azt viszonylag rendszeresen teszi, hogy ott ilyen 10., 9., 8., és ő erre képes, tehát gyakorlatilag ennél jobb valószínűleg nem lesz, hiába, hogy van pólja, ugye, meg dobogós helye is van, mert egyszer-egyszer úgy jött kép a lépés, és hát az is nagyon nagy szó, hogy azt egyáltalán akkor be tudta váltani azokat a lehetőségeket, amikor úgy alakultak a dolgok, de hát itt most tényleg ez a szezon arról szól, hogy folyamatosan sárga földig van lealázva, és hát nem véletlen, hogy ezek a pletykák előjöttek, és hát én nem csodálkoznék rajta, hogyha az év végén. Most ugye még most ebbe a szituba is gondoltam arra, hogy hát ha kihasználják ezt a lehetőséget, hogy most kvázi alkalmatlan a versenyzésre, és akkor kitalálják.
Igen, egyet mondjuk Suzuka út.
Igen, aztán még egyet, aztán még egyet, és akkor a végén azt veszük észre, hogy már vissza se jött többet, mert nem tudom én, mit csinál helyette. Ilyet szoktak, mint a politikai életben, megromlott egészségi állapota miatt visszavonul, vagy más fontos megbízatást kap. Most ugye azt írták, hogy fit lesz Suzukára, és az autó rendelkezésre áll, de hát, hogy mondjuk sok közenet nem lesz benne, azt borítékolni lehet.
Hát figyelj, nekem eleve az volt a furcsa, hogy elég későn jött ki az a sajtókommuniké, hogy akkor hát ő ezt most a ütközés hatásainak köszönhetően ő most ezt ő kihagyja, bár nekem ott van az, hogy az első versenyen pedig hát szeretett volna mindenféleképpen rajthozálni törött csuklóval. És bár hatalmas erejű volt a becsapódás, de láttunk sok mindent a Forma 1-ben, hogy pénteken brutál módon összetöri magát a versenyző, és meg az autót lezúzzák, stb. De másnapra a versenyző, ha fáj is a bordája, ha sajognak is a csontjai, de valahogy odavonszolja magát a fizikoterapeuta, megmasszírozza, belenyomnak, így van, összevarják, összecsavarozzák, az autót rendbe rakják, majd föláll a rajtrácsra és végigmegy a versenyen. Nem hiszem, hogy itt nem lett volna az, hogy ne tudták volna a szerelők megjavítani az autót másnap a versenyre. Nekem ez volt a beszédes, hogy ilyen kvázi limonádi kifogásokkal nem engedték rajtozálni. Gondolom ezt én innen a fotelból, de aztán tényleg az is lehet, hogy valóban így van, de ilyenkor, amikor ilyen előzmények veszik körbe ezt az egész hétvégét, hogy már pedzegetik azt, hogy akkor itt talán ezt neki lehet, hogy meg kéne gondolni, hogy ő azt akarja ezt, hogy például az apuka szeretné ezt, hogy most legyen a fiának egy csapata, és akkor van mellette egy top pilóta, és akkor majd a hátán elviszi a csapatot, nem tudom. Amit mondtam, hogy nagyon várom, hogy jöjjön a japán nagydíjra Red Bull esetébe, én most azért várom a japán nagydíjat és a következő nagydíjakat is, hogy kíváncsi, hogy választ kapjak-e arra a kérdésemre, hogy most jött el szerintem az a pillanat az életben, amikor Lawrence Strollnak át kéne gondolni a szerepét, hogy csapattulajdonos vagyok, vagy apuka vagyok.
Hát erre nagyon rá fog kényszerülni, már csak a szitu miatt, és nem tudom, hogy az Aston Martin vezérkarnak ebben mennyire van beleszólása, vagy mi
a... Mert a buliban mindenki rengeteg pénzt rakod
bele. Persze, tehát, hogy ez most már tarthatatlan, hiszen hogyha csak egy lépcsőfokkal magasabb képességi pilóta lenne Alonso mellett, sokkal jobban állnának a konstruktőrkupába.
Hát
lehet, hogy egy harmadik helyet meg tudtak volna idén csípni, amire idén már szerintem 2023-ban nem lesz lehetőség.
Pedig stabilan második a kor.
Hát hogyne.
És
azt az Alonso szedte össze, éjjön. Gyakorlatilag nem tudom én, 10 dobogós helye volt idén, vagy hát nagyon sok minden esetre, ha annyi nem is, de hogy rendben van, hogy a második számú pilóta, az tényleg egy második számú pilóta.
Na de ennyire?
A Stroll az valószínű a harmadik vagy negyedik számú pilóta.
Ricardo volt még ennyire gyenge a Norrishoz képest. Csak az két szerződtetett pilóta.
Hát igen, és hát ki is rakták a szűrét aztán évvégén szerződés ellenére.
Idén úgy keres pénzt, hogy nem versenyzik.
Igen, nem is keveset.
És a McLaren fizeti.
Ja. Úgyhogy itt ilyen borzasztó nagyok a különbségek, hát nem is tudom, kik voltak ilyen top csapatok, mert félig mindig az Aston annak számított az év első felébe, mondjuk egy Hamilton Kovalainen, vagy nem tudom én, de még ő is jobb volt, hát hiszen még futamot is nyert, ha némi mázlival is, vagy nem is kevés.
Ha nem némi mázlival.
Igen. Szóval ezen nekik nagyon el kell töprengeni, és hogyha ő tényleg egy komoly Forma 1-es csapat főnök akar lenni, vagy tulajdonos, akkor egy idő után ezt el kell engedni, ezt a családi vérvonalat, mert hiszem ő mindent megadott már. Tehát befizette a fiút a Forma 1-be, Williams-től egészen ugye, a Force Indian át idáig, 17-18, nem is tudom, mit számoltunk össze, 7 szezon teljesít így az, már a Forma 1-be. Ez nagyon sok nála jóval tehetségesebb pilótának nem adatott meg, különböző okok miatt kikerültek, baleseteztek, meghaltak, mit tudom én, micsoda. Tehát ő szerintem ezt a Forma 1-es fejezetet lezárhatja úgy, hogy ő itt járt, egy csomó versenyen elindult, nem szerepelt le borzasztóan, tehát nem volt belőle Pierre-Henri Raffaele, meg mit tudom én, micsoda, Paul Belmondo, tehát voltak azért itt Taki Inoue, tehát ennél jobb emléket hagy maga után.
Hát az Inoue biztos, hogy hagy emléket, az egyetlen pilóta a Forma 1-ben, akit verseny közben elütöttek.
Igen, egy Tátra.
Tátra, és pont Hungaroringen.
Igen, szóval mondjuk az soha legalább ilyen bulikban nem keveredett bele, tényleg volt egy pólja, dobogón is állt, tehát ő ebből a sztoriból már többet nem fog kihozni, és minél hosszabban foglalja valaki elől a helyet az Aston Martinnál, a csapat ezt annál inkább meg fogja sinlenni.
Nem igazán van ilyen párhuzam, hogy az apuka csapat tulajdonos, és a kisfia ott versenyzik, de kutakodtam itt az ismereteim között, és egy nagyon kedves barátommal beszélgettem erről, hogy aki valamilyen szinten ott van a motorsport, az autóversenyzés világában, ő igaz a rally szakákban van nagyon napra. Tehát amit mi a Forma 1-ről tudunk és beszélünk, azt ő ugyanezt tudja Pepitába, csak a raliba, akár országos, akár világbajnoki szinten. És amikor őt kérdeztem, hogy te figyelj, te mit tennél, akkor azt mondja, hogy figyelj, a VRC-ben van egy ilyen faszi, úgy hívják, hogy Malcolm Wilson, ugye ő volt a tulajdonosa, vagyis hát ők versenyeztették, miután a Ford gyári szinten kiszállt a VRC-ből, ő vitte tovább a kvázi a gyári Ford csapatot, és a kisfia Matthew Wilson is nyilván a saját csapatánál versenyzett, és a Matthew Wilson is össze-vissza törte magát, és nagyon komolyan, mint Lance, nagyon komoly anyagi kiadásokat okozott a csapatának, mondták mind a kettőnk, hogy jaj, drága kisfiam. És ott Levente barátom azt mondta, hogy ott viszont nem volt rest az apukája, és azt mondta, hogy figyelj, akkor eddig és nem tovább, akkor te ki, másik helyedre meg jön be egy másik ember, és akkor folytassuk tovább. Úgyhogy én erre vagyok baromira kíváncsi, hogy most kit látunk, mert üzletembernek nem egy ügyetlen üzletember a Lance Stroll, vagy a Lawrence Stroll, mert azt látjuk,
valahonnan összeszedte a milliárdokat.
Hát most az ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, hogy mit látunk majd, úgyhogy ezért is várjuk a japán nagydíjat. Úgyhogy én most azt mondom, hogy a legjobbakat kívánom, köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta a mai műsort, iratkozzatok föl, hogyha még ezt nem tettétek volna, mert akkor a japán nagydíjról történő beszélgetésünket is meg tudjátok hallgatni, meg kaptok róla majd értesítést. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm, hogy jót tudtunk beszélgetni, végre megint személyesen, azt el kell árulnom, hogy nagyon nehéz nekünk személyesen egymással beszélgetnünk, mert ilyen, amikor nekem jó az időpont, akkor neked nem jó, és így fordítva.
Hát, hogy az élet hozza.
És általában nem úgy hozza, úgyhogy most örülök neki, hogy itt voltunk.
Én is.
Vigyázz magad, a legjobbakat kívánom, és a kedves hallgatóknak ugyanebből egy dupla adagot, szerbusztok.
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!